13. Hétfői nap volt. Nem együtt mentünk medvével. Nekem meg kellett várnom a kivett könyvek miatt a vizit végét és Pinzingert. A kihallgatás szünet vége felé értem fel a tanterembe. Ahogy beléptem, rögtön láttam, hogy valami nagy baj van. Sőt, bár képtelenségnek látszik, de már a folyosón éreztem, amikor a köpenyemet és a sapkámat felakasztottam a fogasra, és topogtam egyet-kettőt, hogy a maradék havat leverjem a talpamról. Éreztem a levegőből. De lehet, hogy nem a levegőből. Talán valaki kijött a tanteremből, vagy bement előttem, és nem vettem észre belőle a jövéséből, menéséből egyebet, mint amit a pillantása, vagy akár éppen a rám nem pillantása éreztetett. Odabent az arcok merevsége már olyan egyértelmű volt, hogy egy szempillantás alatt minden megfeszült bennem, és egyenesen a helyemre siettem. Kinyitottam a tanszerládám fedelét. A holmim egymás hegyén hátán. Fel volt forgatva fenekestől az egész. Jéghideg érzés szállt lefelé bennem. Kikutatták. Semmi nem volt úgy, ahogy hagytam, még a tinta tartóm se. Idegen kezek nyoma maradt csak a holmimból. Tudtam, hogy miféle kezek, és tudtam, hogy ez mit jelent. Szeredi nem volt még bent a tanteremben. Medvét kerestem tekintetemmel, sehol sem láttam. A fiókomban legfölül, a rendetlenség tetején, szinte rátéve, a heidelbergi kátén feküdt, amit kolláltókért kölcsönt tőlem, mielőtt kórházba mentem. Ezt az egyet felemeltem. Kinyitottam az előzék lapjánál. Te tetted vissza? Kérdeztem kolláltótól. Bólintott. A hiányjegyzékeket akarta kivagdosni belőle, de még hozzá sem nyúlt. Láttam. Miért? Nem kell? Kérdeztem. Nem, mondta kolláltó. Köszönöm. Elfordult. Most megláttam medvét. A hátsó folyosóra nyíló ablakban álltak, és Homola, Merényi, Burger, Gerebens még ketten úgy közrefogták, hogy eddig eltakarták előlem. Látszólag higgadtan beszélgettek. Valaki megérintette a vállam. Villámgyorsan hátrafordultam. Egy pillanatra, mondta Varjó udvariasan. Matej állt mellette. Mi az? Kérdeztem. Csak egy pillanatra, ismételte Varjó finomkodva. Csak ugyan nem értettem, hogy mit akar. Matej intett a fejével. Gyere velünk hátra! Miért? Egyikük sem felelt. Türelmes türelmetlenséggel várakoztak csak. Még a hónom alatt szorongattam a kórházból kihozott könyveimet, füzeteimet, köztük medve kockás füzetét. Jobb kezemben pedig a heidelbergi kátét. Miért? Kérdeztem újra. Majd megtudod, mondta végre Varjú. Valamit szeretnénk kérdezni tőled, ha ráérsz. Légy szíves egy pillanatra. Le akartam tenni a holmimat, de Matej most élénkebben szólt rám, és a Varjú megfogta a karom. Nem, nem, hozd csak. Azt leteheted, mutatott a Varjú a kátéra. Letette. Megindultam köztük a hátsó ablak felé. Egy percre megálltunk Merényiék mögött, és vártunk. Láttam, hogy medvét elküldik, azaz Burger a helyére kísérte. Kmetti Manci helyet adott nekünk, aztán visszalépett, s bezárult mögöttem a gyűrű. Miért vagy megijedve? Kérdezte Merényi. Rajtam volt a szeme, a leeresztett pillájú álmos nézése. Úgy rajtam volt, hogy innét már soha nem menekülök ki, ebből a nézésből gondoltam. Hiszen nincs rá okod, ugye? Szerettem volna szaporán gondolkozni, egyelőre nem igen bírtam. Ugye? Mit akartok? Kérdeztem végre nehézkesen. Merényi felnevetett. Nem szólt, nézett tovább hidegen. Csavart egyet az orrán, ahogy szokta, röviden. A felső ajka elferdült egy másodpercre, aztán már is megmerevedett megint az arca. Tedd le ide, mondta. A könyveidet, intette a fejével a holmin felé, amit a bal hónom alatt tartotta. Minek? Ha lennél szíves, mondta Merényi. Minek? Ide! Minek? Merényi elhallgatott. A többiek is vártak. Abba hagytam ezt a minekezést, ez nem volt jó. Mást pedig nem tudtam mondani. Aztán mondhattam, hogy nem adom. Figyeltem mindnyájukat, minden mozdulatukat. Ketten a hátam mögött álltak, azokat nem figyelhettem. Vigyáztam nagyon én is minden mozdulatomra. Persze, most már késő volt. Tudtam mindig, hogy egyszer be fog következni ez a pillanat. Tulajdonképpen erre vártam az idő kezdetétől. Most mégis készületlenül ért. Éreztem már régen, hogy nagyon elbízom magam. És most a kórházban végképp megfeledkeztem mindenről. Bűntudatot éreztem, és haragudtam Medvére. Ez azonban most már mind nem számított. Se a haragom, se a bűntudatom, se az, hogy a lelkem mélyén olyan ismerős volt, ami történik. Mindez nem számított most már. Csupán azért merült fel bennem egy pillanatra, mert nem voltam képes a gondolataimat rendezni. A fontos dolgokat kiválogatni a nem fontosak közül. Féltem. De ez sem volt fontos. Szóval leszámolnak velem, végérvényesen. Ebből kell kiindulnom, mert ez az egy nem volt vitás. A végső szándékuk teljesen nyilvánvaló volt. De mi a közvetlen szándékuk? Hirtelen letettem a könyveimet, füzeteimet az ablak párkányra, ahová Merényi mutatta. Azt hittem, hogy ez jó lesz. Észbe kaptam ugyanis, hogy nem jó tovább húznom az időt. Közben sokat romlott a helyzet. Láttam, hogy élvezik a vonakodásomat és a várakozást. Minél tovább tart, annál rosszabb nekem. De ez sem volt jó, hogy leraktam. Mint a közelebb léptek volna. A gyűrű szorosabb lett hirtelen. A varjú szeme diadalmasan megcsillant. Tehát minden rossz volt, akármit csináltam. Megszólalt a csengő. Merényi intett, nem nekem, Matejnak. Matej a varjúra nézett, a varjú rám. Gyere, mondta. A helyemre kísért, aztán állva maradt mellettem. Egy lépéssel hátrált, neki támaszkodott az ablakpárkánynak, és nyugodtan nézte, hogy mit csinálok. Még akkor sem ment el, amikor valaki cikkelt az ajtóban. Csak a legutolsó pillanatban csúszott hátra. Miközben vigyázt vezényeltek, és a cvikkeres kis őrnagy, aki most a németet tanította, megállt, hogy az ügyeletes létszámjelentését fogadja. Nem mertem hátra nézni Merényiék felé. Nem akartam Szeredire nézni. Magam elé néztem. Néha pedig kilestem az ablakon. A bedeszkázott szökőkút így ülve nem látszott innét, csak a főállé torkolata, egy lámpaoszlop, és az egyik üres zászlórúd, meg persze végig a havas téli fák, bokrok. Nagyon lassan telt el ez a német óra. Mégis azt kívántam a végén, hogy bárcsak tartana örökké. Nem tudtam pontosan, hogy mi vár rám. Öttevényi sorsa, vagy csupán mufié, vagy mind a kettő, vagy még rosszabb. Sok jel arra mutatott, hogy mindennél rosszabb készül. Újszerűnek látszott egy és más. Türelmetlen voltam, és a nehezen elviselhető bizonytalanság helyett inkább a legrosszabbat is elfogadtam volna, csak tudjam már biztosra. Az őrnagy szavakat kezdett diktálni. Szeredi tett egy szokatlan mozdulatot. A fejemet nem fordítva, a szememmel feléje néztem. A nyitott szótárát félkézzel balra tolta, elém, miközben elmerülten írt a szótár füzetébe. Meg volt pipálva benne egy szó, alig észrevehetően. Kockás. Karírt gewürfelt. Würfélig. Szeredi visszahúzta a szótárt, lapozott benne, mint a keresne valamit, hogy kiírja magának, aztán egy mellékes mozdulattal megint elém tolta. Füzet. Esztelenség volt, amit csinált. Tudhatta jól, hogy figyelik hátulról. Homola, Merényik, Metti, a varjú mindnyájan mögöttünk ültek. Letáviratozta lassan, hogy a kockás füzetünket keresték. összeesküvést szövünk medvével. Ez a vád. Ezért kár volt Szeredinek ilyesmit kockáztatnia. Sejtettem úgy is, hogy ilyesféléről van szó. Merényi és a varjú egy idő óta mindenfelé összeesküvést szimatolt. Azonban teljesen mindegy volt, hogy mivel vádolnak. Én arra lettem volna kíváncsi, hogy mi a szándékuk velem. És ezt Szeredi úgysem tudta volna megmondani. Nem érdekelte tudósítása. Mégis eszembe jutott a kockás füzet, és egy pillanatra megörültem. Jó, hogy a kezükbe került most a holmimmal együtt, hiszen láthatják majd, hogy amit írunk medvével, bár a helybeli dolgokkal kapcsolatos, semmiképpen sem vonatkozik rájuk, a legtávolabbról sem. Szinte ellenkezőleg, mint a merényék a világon sem lennének. Nekünk éppen azt jelentette az egész. Aztán rögtön észbe kaptam. Ha terhelő bizonyíték kell nekik, hát annyit találnak a kockás füzetben, amennyit csak akarnak. A sok régi firkálás, a titkos írás, rajzok, játékok, akármi. Egyszerre megértettem Szeredit. Nem csak az érdektelen koholt vádat közölte velem, hanem ebben benne volt az is, hogy mire számíthatok. A legrosszabbra. Fontos volt tudnom. Szeredi jól tette, hogy letáviratozta. Gondolkozni kezdtem. Most váratlanul nyugodtan és tisztán végig tudtam gondolni mindent. Megpróbálkozhatnék medve rovására kimászni ebből, ha rákenek mindenféle az ő szájuk íze szerint való rágalmakat. De azzal magamat is belerántom, és még enyhítő körülménynek se ér semmit. Tehát ezt a legkézenfekvőbb, de amúgy is rossz ízű megoldást nyugodt lelkiismerettel elejthetem. A tagadás céltalan. A támadás rossz, lehetetlen. Védekezés nincs. Segítségért ordítsak most, így német óra közben. Megtettem volna talán, mert mindig elég gyáva voltam, ha a legcsekélyebb értelmét is látom. De kinek? Ki fog segíteni rajta? A többiek? Medve? Zsoldos vagy Schulze? Kovács Garibaldi? Nevetséges sajnos. El kellene menekülnöm. Kimentem volna a világból is szívesen, de tudtam, hogy ez is csak ábránt. Csak a csoda segített. Ha valami közben jön. Egyetlen lehetőségem maradt. Meg sem mozdulni. Semmit sem csinálni. Most ők sem csinálhatnak semmit, amíg a német óra tart. A 10 perces szünetben se sokat, hanem majd este, vagy ebéd után, ha nem megyünk le kincstári sétára. De talán lemegyünk. Kisandítottam az ablakon. Kovács Garibaldi lépegetett befelé a fasorból a letaposott hóban. Csizmában, prémgalléros bekecsben, puha tábori sapkában. 60 esztendős, karcsú, jóképű fiú volt. Hiába reméltem, hogy a német óra soha nem ér véget. Csak valami efféle jöhetett volna közbe. De nem jött. Letelt az óra, és csöngettek. A szünetben a varjú megint hátravitt, és most kérdezgetni kezdtek a füzet felől. Aztán medvét hozták oda. Engem elküldtek. Medve később a lépcsőn vadul nekem támadt. Elárultál. Mi? Igen, bevallottad a füzetünket. Éreztem, hogy lassan melegedni kezd bennem a dű. Medve példátlan rossz indulatú támadása egy percre széttépte a borzalom merev ólom függönyeit körülöttem. Levegő kezdett áradni valahonnét, vér indult az ereimben. Káromkodtam rá. Hagytad, hogy elvegyék, mondta medve. Enyhített a fogalmazásán, de még vadabbul villogott rám a szeme. Persze, bánod is te! Többet nem beszélhettünk. Elrántották mellőlem. Megint becsukódott a valóság égboltja lassan. Megint a félelem, a rögeszmés indokolatlan, de annál undokabb lelki furdalás, s a kényszerű szerepem, a nyomasztó fércmű világa zárult rám. Latolgattam. Hát, ha séta lesz az ebéd utáni szünetben. Nem lett. Felmentünk a tanterembe. Bognár kiment. 10 nap óta volt egy harmadik tiszthelyettesünk is, egy Balabán nevű, jeges medvenadságú, félénk és teljesen avatatlan ember, úgyhogy Csulce harmadnaponként került csak szolgálatba. Homola és Varjú megint hátra vittek. Szeredi vízfestékkel festegetett, nem nézett fel. Ahogy a gyűrű körülfogott, éreztem, hogy baj van. Most fogják elkezdeni. Merényi félig elfordulva, Burgerrel tárgyalt halkan. A Varjú alig észrevehető, kegyetlen vigyorgásából kiolvastam mindent. Pedig lehetséges, hogy tévedtem. Mégis így láttam. Hiába, vége, kezdődik. És elvesztettem a fejem. De talán a Varjú éppen ezt akarta. Korlátolt volt, de ilyesmiben ravaszabb mindnyájunknál. Persze nem biztos. Tulajdonképpen mindig ilyen öntelt pimassággal mosolygott. Egyetlen dologra ügyeltem, mert tudtam, hogy végzetes lehet. Hogy ne kezdjek semmit. Máskor, más helyzetben esetleg szükséges is volt, hogy az ember bizonyos fokig önérzetesnek, akár bátornak mutatkozzék, persze nem hiúságból, hanem célszerűségi szempontokból. Hát itt most nem az volt a helyzet. Mindnyájan tudtuk, én tudtam a legjobban. Most higgadt gyávaságra, teljes semlegességre lett volna szükség. Tudtam, hogy nem könnyű, de bíztam magamban. Aztán egyszerre megmozdultam. Matej valamit mondott, a Varjú is, Matej megint. Hirtelen úgy éreztem, hogy hiába minden kezdődik, eldöntötték, s elvesztettem a fejem, és feladtam az egészet. Mi az? Összetojtad magad? Ezt mondta Matej. Te le a gatya! A kis önfertőző, mondta Varjú a szája csücskéből. Önfertőző, ismételte Matej szolgálatkészen. Ekkor mozdultam meg. Bizonytalanul még olyasfélét is képzeltem, hogy helyesen járok el, mert ezt nem szabad hagynom. Elkaptam Matej karját, és magamhoz rántottam. Pofozni kezdtem. Különben is jobban utáltam őt Merényinél, talán még a Varjúnál is. Váratlan volt a viselkedésem, s Matej kapott vagy 5-6 pofont, mielőtt letepertek. A lábát elkaptam esés közben, és fogtam végig, görcsösen. Ő is leesett. Nagyon összevertek. Azonban sikerült szerencsésen esnem. A bal oldalamra és a jobb térdemet fel tudtam húzni a mellemig. Így a hasam védve volt mindvégig. Matej ordított, a bokáját fogtam. Nem tudom, meddig tartott, de amikor szétmentünk, s elindultam a helyem felé, Matej előttem vonszolta magát erősen sántítva. Erre lettem figyelmes. Magamhoz tértem egy kicsit. Sajgott a fejem. Kiegyenesedtem, s két gyors lépéssel utolértem Matejt. Belerúgtam a bokájába, ügyelve arra, hogy a fájósba rúgjak teljes erőmből. Megint ordított. Majdnem összeesett. Már éppen a helyemhez értem. Arra gondoltam, hogy gyorsan még egyet rúgok a sánta bokájába, amikor megláttam jobbról a székek közt Kmetti Fidélt törtetni felé. Szeredi hátrább csúsztatta a székét. Feleszméltem, hogy nem ketten vagyunk a világon Matejjel. Leültem. Kmettitől kihózanodtam. Ha ő fenyegetőleg rohan ellenem, akkor reménytelen a dolgom. A manci csak biztosra ment. Hát, nagy bajt csináltam, de úgyis mindegy volt. Szeredi hátrafordult, és nyugodtan rászólt Kmettire. Ne lögdös! Kmetti megtorpant. Nem téged! Kezdte, de ahogy furakodott tovább Szeredi széke mögött, megint meglökte. Engedj! Mondta. De engem lögdösöl! Mondta Szeredi határozott hangon. De én nem érted, hát nem érdekel. Furcsa volt Szeredi. Még soha így nem viselkedett. Aztán Isten tudja, hogyan kiborult a festékes vize, s csurogni kezdett lefelé. Mindez egy negyed perc alatt zajlott le. Az ablak felől a félszemű Kaludjerszki közeledett felém, és hátul Burger és a Varjú felálltak, nézték, mi folyik. Ahogy Szeredinek kiborult a vize, abban a szempillantásban pofon vágtak Kmetti Fidélt, ültőhelyéből. Te barom, mondta elégedette. A szép mancit még Merényiék sem pofozták soha. Most úgy leesett az álla, és olyan mulatságosan rémült pofát vágott, hogy Burger felnevetett. Kollátó is vihogott, störülgetni kezdte zsebkendőjével Szeredi asztalát meg a sajátját. Aztán kicsit elkésve, de teljes hangerővel felharsant Szabó Gerzson hahotázása. Kalugyerszki eltűnt mellőle. Pedig most kinyomtam volna a maradék épp szemét. Kár, gondoltam. Felváltva gondoltam, hol arra, hogy letérdelek bárki előtt, kegyelemért könyörgök, s lehajtom zúgó fejemet a padlóra, hol pedig arra, hogy kinyomom Kalugyerszki szemét, és megetetem vele a vastag szemüvegét. Utoljára éppen megint a második tervnél tartottam. De megindult a mozgolódás, beszélgetés a tanteremben. Gerebenék Kmetti Mancit kezdték bosszantani.